Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, ugyanint megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. rész első versében a következőképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Nagyon jó, hogy a Balassagyarmati gyülekezet ilyen reformációi sorozatot tart, vendég igehirdetőkkel is, és így az 500. évfordulót igyekszik minél méltóbban megtartani. Jó dolog Isten igéjének a gazdagságát így megismerni, a reformáció titkához, örökségéhez közelebb kerülni. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy egy szóban hogyan lehetne összefoglalni a reformáció üzenetét, akkor kínálkoznának természetesen a híres lutheri szóla vagy szólusz mondatok, megfogalmazások, meghatározások, szóla scriptura, egyedül a szentírás, szóla grácia, egyedül a kegyelem, szóla fide, egyedül a hit, és mindenek fölött, amivel minden koncentrálódik, szólusz Krisztus, egyedül Krisztus. De ez nem egy szó, ez mindegyik egy szó összetétel, legalább két szó. Ha egy szót kellene valóban megkeresnem, akkor a lutheri szabadság gondolatot fogalmaznám meg. A szabadság Luther számára és a reformáció örökségében talán a kulcsfogalom. Hadd érzékeltessem ezt Luther nevével. Ő eredetileg Luder volt, hogyha valaki forgatja a Luther válogatott műveit, amely sorozatot Magyarországon is megjelentetünk, immár 5 gazdag, vaskos kötet jelent meg, kék színű a lelkészi hivatalból, nyilván kölcsön lehet kérni, de Luther kiadótól meg is lehet rendelni. Nos, ott a Luther levelei összetételű sorozatban, vagy kötetben megfigyelhetjük, hogy 1517. október 31-éig Luther következetesen Martinus Lutherként írta alá a nevét, mert így hívták, ezt örökölte bányász édesapjától, Luther. De egy idő után változtatott az írásformán és a kiejtésen, éppen 1517. október 31-e után, amikor is Luthernek, TH-val írva, Luthernek írta a nevét, mert ebben a görög Eulutheros kifejezés csengett vissza, az Eulutheros pedig azt jelenti, hogy szabad. Luther, aki Isten igéjéhez kötött lelkiismerettel, egyszerre élte át, hogy ő fogoly, Jézus Krisztus fogja, úgy, ahogy a Pál apostol is mondta, ugyanakkor egyszerre szabad ember, mert a szabadság, a lelkiismereti szabadság mindennél fontos az ő számára. Ettől kezdve már nem Luther, hanem Luther, Eulutheros szabad volt. Ez megnyilvánult a későbbi nagy híres wormsi vallás tételében, amelynek többnyire csak az utolsó mondatát idézzük, hogy itt állok, másképp nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ez lehet nagyon pátoszosan, hősiesen mondani, de lehet úgy is, ahogyan az egyik újabb Luther filmben, Erich Till, kanadai német produkcióban készült filmjében, Luther szinte suttogva mondja, belső remegéssel, nem mellé döngetve, hanem mint egy vallástétel, suttogva, mint egy szerelmi vallomást egészen csöndben. De mondatot, hogy itt állok, másként nem tehetek, megelőzi a szabadságra, jelesül a lelkiismereti szabadságra való utalás, amikor azt mondja Luther, és a tegnapi darabban, színdarabban, talán még ott lehettek a balassagyarmati testvérek is, amikor a fiatalok előadták ezt a műsort, ez meg is fogalmazódott, hogy a wormsi birodalmi gyűlésen Luther azt is mondta, nem vonok vissza semmit a tételeimből, ha csak megmentőztök engem. Isten igényével, vagy ész okokkal megmentőztök. Mert, itt jön egy döntő jelentőségi mondat, nem tanácsos az embernek a lelki ismerete ellen cselekednie. Ezután mondja, itt állok, másképp nem tehetek. Mindez pedig a birodalmi gyűlésen, a császár előtt, egyúttal pápai átok birtokában, és a birodalmi átok fenyegetettségével tudja mondani, hogy ő kész még az életét is odaadni, de kész visszavonni a tételeit, ha meggyőzik. De ha nem győzik meg, akkor ő Isten igéjének fogja marad, és ebben a fogolyhorban, ebben a megkötözöttségben élheti át az igazi szabadságot. Ezért mondom, szeretett testvéreim, hogy a luteri teológia a reformáció örökség középpontjában a szólusok, a szólák mellett a szabadság gondolata áll. Ez az ige, a Galata levél, amely Luther számára egy kedves levél volt, amelyet ő értelmezett, magyarázott, amelyről tanított és amelyről prédikált Wittenbergben, prédikált szószéken, tanított katedrán. Nos, ez a Galata levél is a szabadságnak a levele. A keresztény szabadság megfogalmazása. Mint egy előre vételezi azt a gondolatot, amelyet majd ige hirdetése végén még idézni fogok, hogy mit jelent Luther számára a keresztény ember szabadsága. Ez a szabadság levele nem az általános emberi, hanem a keresztény szabadság levele, amelyben az 5. rész elején ez a mondat kifejezetten hangsúlyos, Pál apostol így ír, ne engedjétek magatokat a törvény fogságában maradni, hanem legyetek szabadok, mert Krisztus szabadságra szabadított meg titeket. A költővel, Petőfivel együtt azt mondhatnánk, hogy ilyen egyszerű ez a kérdés, rabok legyünk, vagy szabadok. Ha igaz a legenda, az elbeszélés, hogy amikor Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta ezt a verset 1848. március 15-én, akkor hozzátartozik a versmondáshoz az is, hogy a refrént immár kórusként visszhangozta az ott összegyűlt tömeg, rabok tovább nem leszünk. Valami hasonló gondolat fogalmazódott meg Pál apostolban kérdésképpen, hogy rabok legyünk vagy szabadok. És nekünk ezt kell erre visszhangoznunk, rabok tovább nem leszünk. Úgy érzem, a reformációi üzenet is erről szól. Luther ezt tudta mondani a 95 Péter kiszögezésével, nem leszünk többé rabok. Minket ne tessék lelkiismereti kényszerrel, Tetzel Jánosnak a praktikáival, a bűnbocsátó cédulákkal kapcsolatos korrupt gyakorlattal ámítani, mert mi rabok tovább nem leszünk. Mi szabad emberek vagyunk, akik Isten előtt szabadon állunk meg, minket nem lehet megvásárolni, minket nem lehet belehajszolni az Istennel való üzletelésbe, kufárkodásba. Mi szabad emberek vagyunk, mert az evangélium szabadságra hívott el bennünket, és Jézus Krisztus megszabadított minket. És hozzá képest a pápa és az ő perekutya, ahogy a Luther szokta mondani, nem tehet semmit, mert mi megmaradunk ebben a szabadságban. És Luther ezt mondta a Wormsi birodalmi gyűlésen is, hogy a lelkiismeret szabadságon ellen nem lehet tenni. Ha arra kényszerít engem a lelkiismeretem, akkor kiállok az ige mellett, kiállok az igazságom mellett, kiállok a szent ügy mellett, akkor is, hogyha az életemet kockáztatom ezzel. Rabok tovább nem leszünk. A reformáció üzenet erről szól. Mert az apostol azért hangsúlyozza, hogy a Krisztustól való szabadságot elnyertük ugyan, de mindig vannak emberek, akik visszaesnek a törvény fogságába. A Galata levél is ezzel küzd újra és újra. Mert Pál apostol környezetében, még az újjászületett emberek környezetében is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy szép-szép az evangéliumi szabadság, de azért valamit mégis vissza kéne csempészni a törvényből. Hiszen ott meg van írva, hogy milyen étkezési előírások vannak, hogy hogyan kell megtartani az ünnepeket, hogy hogyan kell körülmetélkedni, vagyis mindaz a zsidó előírás halmaz, amely érvényes volt természetesen az Ószövetségben, hát ha mégis érvényes kell, hogy legyen a mi életünkben, immár Krisztushoz tartozó emberek életében. És ezért többen kezdtek a Krisztushoz tartozás mellett szépen vissza sompolyogni a törvény világába, kezdték úgy érezni, hogy akkor igazán keresztény emberek ők, hogyha ezekhez a törvényekhez is ragaszkodnak, és ezeknek a megtartását akár a körülvetésig menően elvárják másoktól. Ekkor mondja Pál apostol, hogy nem lehet újra visszatérni a törvény fogságába. Ti már szabad emberek vagytok. Szinte ilyen tautológiával önismétlő módon mondja, Krisztus szabadságra szabadított meg benneteket. Petőfivel együtt még egyszer, rabok legyünk, vagy szabadok. Ha mi a szabadság mellett döntöttünk, akkor ne engedjük magunkat visszazuhanni a törvény fogságába. Ezt a sajátos helyzetet egy 20. századi író, Eszterházy Péter a maga fanyar és igen tanulságos módján is megörökíti. Van egy furcsa című, de ne jegyünk meg, nagyon komoly tartalmi könyve, Kis magyar pornográfia, semmi köze a pornográfiához, csak a címe ilyen furcsa. Ebben Eszterházy Péter a maga fagyar stílusával ismétlen az 1948-as kommunista hatalom átvételre utal, 100 évvel a 848-as forradalmat követően, amikor a munkásosztály képviselői közül sokan vezető pozícióba kerültek, továbbá számos jele volt a csalásnak és a manipulációnak. Adjuk át a szót akkor Eszterházy Péternek. Bessze János, Hentes és Mészárosnak volt a legerősebb hangja a szeretvívő egyéniségek közül. Ha egyszer beszélni kezdett, megbördültek a falak, kiváló népszónoki erényeit értékesíteni vágyta a fordulat éve intéző bizottsága, és evégből azzal bízták meg Bessze János, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről szónokoljon a spontánul összegyűlt tömegnek. Bessze készséggel vállalkozott erre. Felállt a lépcső tetejére, rezes orra messze piroslott, egyszerű kockás ingét, amelyet hét számra nem vetett le, meglobbantotta a szél, és kiengedte örgedelmes hangját. Akartok-e rabok lenni? A tömeg nem várta be a mondat végét, hanem egyhangulat rázúgta, akarunk, akarunk. És a szónoklatnak vége volt. Ugye így lehet manipulálni az embereket, akik éltek 1948-ban, azok talán emlékeznek az ilyen spontánul összegyűlt tömeg manipulált voltára, emlékeznek ezekre a népszónokokra, emlékeznek arra, hogy hogyan lehetett visszaélni a szabadság eszméjével, elhitették emberekkel, hogy szabadok, valójában foglyok voltak. Szabadság elvtársa, ez volt egy köszöntés. Egyszer valaki állítólag így válaszolt erre a köszöntésre, szabadság elvtársa, az kéne, és egy kis eső. Talán két évből körre ítélték. Valóban még szabadság volt a folyóirat címe, lapcíme, amelynek a megszüntét persze ma már joggal sajnáljuk, hogy szabadság híd, vagy szabadság mozi, vagy szabadsággal kapcsolatos kifejezések voltak, csak éppen a szabadság hiányzott. Visszaélés volt a szabadság névvel. Azt gondolták, hogy az embereket el lehet téríteni a politikai szabadságtól. Fiatalként szembesültünk gyakran ezekkel a kísértésekkel. De megvan a fogyasztói társadalomnak is a kísértése. amelyre pedig annyira vágyunk a fogyasztói társadalomra, a szabad nyugati világra, a rendszerváltozásra. A kísértés ma is megvan, elhitetik emberekkel, hogy szabadok, valójában igazából megkötözöttek. Biztos, hogy meg kell vásárolnunk mindazt, amit a reklámok kínálnak a mi számunkra. Egyszer láttam egy filmet Németországban, egy olyan emberről, aki a német kifejezéssel a Kaufsucht, ma úgy mondanánk a vásárlási függőség betegségében volt, egyszerűen nem tudott ellenállni a vásárlás kényszerének. Amit a reklámok bemutattak, azt ő megvette. Ha volt valamilyen elektromos kütyüje, de meglátta a reklámban, hogy egy picit fejlesztette, egy picit módosított változatát is piacra dobta, akkor azt is megvette. Mutatták a filmben a garázsát, amely tele volt már kibontatlan számítógépekkel, mert mindig meg kellett vennie az újabb változatot, az újabb fejlesztést, nem tudott ellenállni a kísértésnek. Azt gondolta, hogy ő szabad ember, megvesz azt, amit akar, valójában szánalmas, megkötöző ember volt. Saját kísértésének, betegségének a rabja. De kicsiben mi is ilyenek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mindig mindenből a legújabbat, a legszebbet, a legmodernebbet meg kell venni. Fiataloknál is már kezdődik ez a kísértés. Ha valakinek egy olyan iPhone-ja van, ami nekem nincsen, akkor addig lágom a szüleim fülét, amíg meg nem veszik azt. Ha valamiből hiányt érzek, akkor kevesebbnek érzem magamat. Sokszor úgy élünk, hogy szabadnak hisszük magunkat, valójában foglyok, megkötözöttek vagyunk. Érvényesen az alkohol, vagy a kábítószer, a drog által való megkötözöttségre. Valaki azt gondolja, hogy éppen ettől szabad, ebben tudja kiélni a szabadságát, valójában éppen ennek a fogja. Egyszer olvastam egy fiatalemberről, újságban, aki a szer, a kábítószer hatására madárnak képzelte magát, és a repülés szabadságára vágyva elrugaszkodott a szabadsághíd, éppen a szabadsághíd pilléréről összeúszta magát. A partnerek féktelen váltogatása mögött is sokszor a gátlástalan szabadságvágy húzódik, valójában a megkötözöttség fogja valaki. De így vagyunk talán az eszmék váltogatásával is. Úgy érezzük, hogy lehet könnyen gondolatot váltani, eszmét váltani, de igazából saját magunk rabjai vagyunk. És akkor nem beszéltünk még a természet kizsákmányolásáról, a büszke és öntelt ember szabadnak érzi magát, elpusztítja az őserdőket, megfordítaná a folyók irányát, kiukasztaná az ózonpajzsot, aztán egyszer csak rádöbben, ott áll végveszélyben, önmaga fogjaként, mint aki nem tudta megfogadni az apostol intését, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság ügyájába fogni. Pál apostol és Luther is arra teszi tehát a hangsúlyt, hogy a megigazult ember nem élhet vissza azzal a szabadsággal, amit ő Krisztusban nyert. A szabadság nem válhat szabadossággá. Eddig, szeretett testvéreim, arról beszéltem, hogy élhet az ember olyan helyzetben, hogy magát szabadnak hiszi, és valójában megkötözött fogoly. De van egy ezzel ellentétes forma is, az igehirdetésem második felében hadd szóljak még erről, amikor valaki fogságban van, és valójában ebben a fogságban élheti át, teljesítheti ki a szabadságot. Hadd utaljak Ordas Lajos püspökre, például a Fokáért, aki 1948-as bebörtönzése után, amint arról a naplójában följegyzéseket is készített utólag, egy sajátos napirendet alakított ki, hogy ne bolonduljon meg a magánzárkában. Korán reggel ébresztették persze, előtt állítatot tartott a magánzárkában, aztán irodalomórát, fejben, felidézve verseket, próbált minél több vers részletet elmondani magának, hogy mint egy karban tartsa a szellemét, a gondolkodását, aztán német órát tartott magának, sőt, svéd és angol nyelvleckét is vett gondolatban, ezt követően sorra látogatta híveit képzeletben, mert úgy érezte, hogy ő ott a börtönben is lelki pásztor. Valami egészen hasonló gondolatot fogalmazott meg egy másik börtönviselt lelki pásztor, sőt püspök, az erdélyi Csiha Kálmán, aki azt írta, hogy arról beszélt egy tévéinterjúban, hogy ugyanígy a börtönben, a magánzárkában, gondolatban híveit látogatta végig, faluról falura, házról házra, és azt mondta ebben az interjúban a maga erős egyéniségével, a végén már olyan sok helyre kellett elmennem gondolatban, hogy már szinte semmire nem volt idő. Nem értem utol magamat. Igen, valaki börtönben, magánzárkában, s masszerok között is átélheti a szabadságot. A börtön mélyén is szabad maradhat az ember. Rabok legyünk, vagy szabadok? A válasz nem Beszel Jánosra, az előbb idézett Eszterházi hősre, hanem Ordas Lajosra és Csiha Kálmán püspökre tudjuk megtalálni. A házastárshoz, a baráthoz, vagy éppen az eszmékhez, a hithez való hűségben is a szabadság bontakozhat ki. Ugyanez áll a felekezet ígyisére. Örömmel ismerem fel annak értékeit, hogy én evangélikus vagyok. Persze lehetnék katolikus is, lehet, hogy a házastársam más vallású, és ez így van jól. Megélhetjük a ökumenét a magunk kis családi közösségében, de én örülök annak, hogy én evangélikus vagyok. Én Istennek adok hálát a luteri örökségért, és ezt nem megkötözöttségnek, nem kényszerzubbonynak tekintem, hanem szabadságnak, hogy szabadságom van erről a keresztjén evangélikus meggyőződésemről szólni másoknak, és ebben kiteljesednem. Úgy vagyok szabad, hogy csupán egy valakinek vagyok a fogja, ahogy a Pál apostol is mondja, ő Krisztus fogja. Vagy Isten rabja vagyok, Gálkodival szólva. Isten rabjai vagyunk. Ebben a fogságban teljesedhet ki a mi szabadságunk. Pál apostol arról is ír, hogy szabadságra vagyunk elhívva. Vagyis nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a szabadság lelkét, aki által azt mondjuk, Abba, Atyám. Minden egyes imádságunk, minden egyes mi atyánk mondásunk így kezdődik az Abba, az Atya megszólításával. Vagyis nem alárendelt emberek, szolgaként a hatalmas Úrnak alávetett emberek vagyunk, hanem még az Isten viszonylatában is a szabadságot tudjuk átélni. Úgy vagyunk neki alárendelve, hogy a gyermekek szabadságában maradhatunk. Nem militáns katonai engedelmességgel, nem a bokát összevágva, parancsot teljesítve, kényszerrel, belső ellenkezést legyőzni, próbálva, hanem szabadon vagyunk Isten gyermekei, és őt atyának, apukának, apának szólíthatjuk. És ebben a szabadságban éljük át a mi hitünknek a teljességét, és ebből a szabadságból következik az, hogy mi hűségesek vagyunk őhozzá, és hűségesek vagyunk a testvéreinkhez. Nem csapjuk őket be, hanem egymás segítve, egymás szeretve élünk. És így jutottam el végül, szeretett testvéreim, a keresztény ember szabadságáról című luteri irathoz. Ha valaki nagyon rövid, de nagyon ütős Luther szöveget szeretne olvasni, akkor kezdje ezzel, a keresztény ember szabadságáról ez a címe. Ebben reformátorunk két nagyon egyszerű, pofon egyszerű tételt állít fel, látszólag ellentmondásos, paradoxon, dialektikus tételek ezek. Az első így hangzik, A keresztény ember mindenkitől szabad, a második pedig így, a keresztény ember mindenkinek szolgálja. Mit jelent ez, hogy szabadok vagyunk és szolgák vagyunk egyszerre? Luther pedig magyarázza, a keresztény ember szabad mindenkitől, a hit által, vagyis Isten és ő közötte nincsen senki közvetítő hatalom, sem szentek, sem pápa, sem tanítóhivatal, hanem a lelkiismeret és a hit szabadságával állhatok Isten előtt, és ő szabadon adja nekem annak a lehetőségét, hogy őt kövessem, hogy az ő gyermeke, az ő tanítványa legyek, és gondolkodjak a hit dolgairól, és olvassam, értelmezzem magam a Szentírást. A gondolkodásnak, a lelkiismeretnek a szabadságát adja hit által, ugyanakkor ott van a másik tétel, a keresztény ember mindenkinek szolgálja a szeretet által. A szeretetben szolgálunk el egymást. Úgy, ahogyan Jézus is tanította, amikor azt mondta, hogy mossátok meg egymás lábát, és nem csak tanított erről, hanem példát is adott erre az utolsó vacsorán, amikor pedig már foglalkoztatott volna saját halálával, elpusztulásával, a rátörő veszedelemmel, ő nem ezzel törődött, hanem azzal, hogy tanítványainak elmondja, hogy szeressék egymást és szolgáljanak egymásnak. Kötény kötött Jézus maga elé, kötényes Istenként járt közöttük, és megmosta a tanítványai lábát, még Júdásét is. És ebben a látósásban, amely a szolgák feladata volt, példát adott arra, hogy mi is szolgáljunk egymásnak. A keresztény ember szabadsága ebben a szolgálatban teljesedik ki. Legyünk szolgálatkészek, önfeláldozó módon, egymás Krisztusaivá válva, mert erre tanít minket reformátorunk Luther, erre tanít minket Pál apostol, a Galata levél szerzője, de mindenek előtt erre tanít a mi Urunk Jézus Krisztus. És ha Jézus követjük, ha valóban a Solus Christus, egyedül Krisztus elve lesz a miénk, és gyakorlata lesz a miénk, akkor reformáció ünnepéről is igaz lesz, hogy az voltaképpen Krisztus ünnep. Emberek, akár lelkészek, mai lelkészek, vagy reformátorok, vagy apostolok, emberek mind-mind csak eszközök. Igazából Krisztus a középpont. Solus Christus, egyedül Krisztus, aki maga is Úr volt és szolga, és megadja nekünk is ennek a lehetőségét, hogy szabadok legyünk hitben, és szolgák legyünk szeretetben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te gyermekeid lehetünk. És ebben a gyermekségben tapasztalhatjuk meg, hogy szabadok vagyunk. Úgy, ahogyan a tékozló fiú is, amikor hazatért, akkor nem szolgaként, még csak nem is béresként kellett szolgálnia, hanem szabad emberként maradhatott otthon immár. És köszönjük, hogy mégis a szolgálatra indítasz minket, hiszen olyan sok a feladat, amit el kell végeznünk saját köreinkben és szélesebb körben. Rászorulók, esendők, nyomorultak, menekültek, megalázottak, megbélyegzettek között. Segíts, hogy ezt a szolgálatot, amire indítasz, el tudjuk végezni. Nem kényszerből, hanem éppen azért, mert szabadok vagyunk. Amen.